Itt az ifjúság hangja. Jó napot kívánunk, magyar fiatalok! Az ifjúság hangjának politikai félóráját közvetítjük.
Kedves fiúk és lányok, a mai politikai félóránkban először ifjúsági híradónkat halljátok. Egy külföldi magyar egyetemi hallgató mondja el, hogyan kapott ösztöndíjat a világ leghíresebb egyetemén, az Oxford University-n.
Ezután a Pártos Nyelvlecke című politikai sanszonunkat adja elő Toldi Martel.
Végül Cseke László szokásos heti filmtanácsadóját,
illetve Hangya Jani vidám heti krónikáját közvetítjük.
A lányok, fiúk, hasznos hallgatást, jó szórakozást!
Először ifjúsági híradónkat közvetítjük a szabad világból.
A nyugati országokban ezekben a napokban nyílnak meg az egyetemek kapui, várják a tudományra szomjas fiatalokat. A külföldön élő magyar tanuló ifjúság is készülődik már az új tanévre. Az utazásokat, a nyaralást befejezik, a nyári gyakornokok abbahagyják a munkát, és minden diák igyekszik vissza egyetemi városába, ki Heidelbergbe, ki Utrechtbe, a szerencsésebbek Párizsba vagy Oxfordba. Épp egy ilyen szerencsés ifjú látogatott el ma hozzánk, Kövesdi György. Elbeszélése talán mindnyájunknak érdekes lehet. Hát be is mutatom vendégünket.
Kövesdi György, egyetemi hallgató.
Igen, és jelenleg európai körúton van, mielőtt a világhírű Oxfordi Egyetemen jelentkezne. Kérlek, Gyurka, kezd el beszámolódat.
Nehéz dolog világos képet adni életemről és tanulmányaimról, főképp ha azt várjátok tőlem, hogy Oxfordról beszéljek. Hogy rögtön eloszlassak minden félreértést, hangsúlyozom, még sohasem voltam Angliában, nemhogy Oxfordban. Első oxfordi évemet most fogom kezdeni.
Hát akkor milyen alapon kaptál ösztöndíjat?
Nyugat-Ausztráliában, Perthben 5 éven át tanultam filozófiát és ókori történelmet.
Nyugat-Ausztráliában? Na ne.
Mi van ezen csodálkozni való? A normanok meg a polinéziai szigetvilág lakói évszázadokkal ezelőtt több ezer kilométert hajókáztak. Hát miért ne utazon a 20. század embere is?
Na de hogy kerültél Ausztráliába?
Hogy szép sorjában menjünk, az előzményeket is elmondom. 1948-ban beadtam kérvényemet a pesti Pázmány Péter Tudományegyetemre. Elutasítottak. Úgy látszik, osztályidegennek számítottam, mert apám mérnök volt, én meg a tatai piaristáknál végeztem. Mivel azonban határozott szándékom volt filozófiát tanulni, bátyámmal együtt külföldre menekültem. Beiratkoztam az Innsbrucki Egyetemre. Közben szüleim is Ausztriába jöttek, családom aztán elhatározta, hogy kivándorolunk Ausztráliába, ahol apámnak jól fizetett állást ajánlottak fel.
És te ott rögtön tanulni tudtál?
Nem. Kezdetben természetesen anyagi gondjaink voltak. Bátyámmal együtt a Perth melletti Vurolúban dolgoztam egy kórházban. A konyhán segédkeztünk, meg a folyosót söpörtük.
Bocsáss meg, hogy közbeszólok, de értesülésem szerint az ausztráliai kivándorlása jelentkezőknek szerződést kell aláírniuk, amely szerint 2 évre kötelezik magukat, hogy az állami munkahivatal által adott munkát elvállalják.
Ez igaz, de csak részben. A munkaszerződést valóban nekem is alá kellett írnom, de ez a gyakorlatban úgy festett, hogy magam kereshettem munkát. Ha találtam, bejelentettem a helyi munkahivatalnál, és ezt beleszámították a szerződésben előírt 2 év törlesztésébe. Munkakényszerről vagy a munkahely önkényes kijelöléséről tehát szó sincs.
Te, de csak nem azt akarod mondani, hogy egyetemi tanulmányait is beszámították a munkaszerződésbe.
Nem, ezt nem, de viszont munkám mellett tudtam tanulni.
Esti tagozaton?
Nem, rendesen. Mint már mondtam, 1/2 évet a Vurolúi kórházban dolgoztam, majd beköltöztem Perthbe, ahol 1951-től kezdve egyetemre jártam. Közben vállaltam munkát is. Egy ideig esténként mosogattam az egyik nagy vendéglőben, majd az egyetemi virágkertészetben dolgoztam. Mikor a munkaszerződésem 1952 nyarán lejár, nem hagytam abba a munkát. Láttam, hogy tanulmányaimat nem akadályozza, meg aztán a sok ausztrál diák is dolgozott. Ez ott természetes. 1953 nyarán egy hűsítő ital gyárba kerültem, és nagyon jól kerestem. Ausztráliában tudva lévőleg 36-40 órás a munkahét, én viszont csak 20 órát töltöttem a hűsítő italok körében. Ezért 9 fontot, tehát körülbelül 25 dollárt kaptam, ami ott óriási megélhetés. És közben volt időm persze a tanulásra is.
Légy szíves, ismertes tanulmányaidat kísér.
Éppen most akartam rátérni. Szakom, mint tudjátok, a filozófia és ókori történelem. Az egyetemi év Ausztráliában trimeszterekre tagolódik, de az év egészet alkot, mert évvégén nagy vizsgák vannak. Rendszerint minden tárgyból 2-3 órás írásbeli. Az egyik évben például, ha jól emlékszem, a filozófiából 3 órás írásbelin volt. Descartes, Spinoza és Leibniz bölcseletéről, és a másik 3 óra Locke, Berkeley, Hume és Kant filozófiájáról.
Mondd kérlek, ott messze Ausztráliában milyen irányzatot követnek a filozófusok?
Hát amilyent akarnak. Ott senkinek se jut eszébe, hogy előírja a bölcselőknek, mit kell kigondolniuk. Tulajdonképpen minden irányzatnak akad képviselője, de az angol empirista hagyományoknak megfelelően az új pozitivisták vannak többségben. Félek azonban, hogy ez a téma nem túlságosan érdekes.
Igen, én is jobban szeretném, ha inkább életed alakulását ismertetnéd tovább, mert ne haragudj, de még mindig nem mondtad meg, miképpen jutottál az oxfordi ösztöndíjhoz.
Ja, igen, ezt még elmondom. Az évvégi vizsgákon általában megálltam a helyemet, és így 1953 telén ért ez a kitüntetés, hogy a Percy Egyetem úgynevezett Convocation díját, Convocation Prize-t megkaptam. Ez növelte tekintélyemet, no meg pénztárcám tartalmát is. A következő években rendületlenül tanultam tovább, professzor Austin kedvence lettem, feladatokat kaptam, és az angol filozófiai folyóirat, az Analysis is közölte néhány cikkemet. Honors évemben már könnyű volt. Tanulmányi csoportot vezettem, és fölvettek az oxfordi ösztöndíjak jelöltjei közé. Hogy elegendő pénzem legyen a 20.000 kilométeres útra, meg egy kis európai utazásra, az utóbbi időben a Sheed and Word nevű könyvkiadóvállalat Percy üzletházában dolgoztam. Karácsony táján aztán biztossá vált az oxfordi ösztöndíj, mert egyik tanulmányom elérte a kívánt színvonalat. Júniusban szálltam Fremantle-ben hajóra, és július 31-én értem Marseille-be.
És most utazom Oxfordba?
Igen. Voltam Rómában, Firenzében, jártam Tirolban, megmásztam egy-két hegyet, és most Párizs érintésével itt vagyok. Holnap után már jelentkezem a Bellicle College-ben. Hogy ott mi vár rám, még nem tudom, de ha mindszentekkor ismét erre járok, talán elmondhatok már néhány érdekességet nektek.
Jó, feltétlenül gyere, várunk. És mi csak annyit ifjú hallgatóinknak, hogy Kövesdi György, Ausztráliába kivándorolt barátunk számol be életéről és tanulmányéről, amelynek elismeréseképpen ösztöndíjat kapott Oxfordba. Mi is gratulálunk elért eredményeihez, és szívből kívánjuk neki, hogy a volt kis tatai gimnazista továbbra is sikerrel haladjon előre, fusson be a tudományos hírnév szent nagy óceánjába.
Ifjúsági híradónk hangzott el a szabad világból.
És most Toldi Marcell énekli el az ifjúság hangjának azt az új és nehezen érthető politikai sanzonját, amelynek címe Pártos nyelvlecke. Hadd mondjuk meg, hogy a sanzon szövegét Vér Károly, a Szabad Nép című pártos napilap egyik cikkének alapos tanulmányozása alapján írta. De most már halljuk a dalt.
A fatter, s a mutter ma így szólt ki hozzátok. Na gyertek, tanuljunk, sokat kell tudni srácok. Az öreg apátok, funkcionárius, hát megmondja a gyus, hogy lesz egy srácból Dárius. Tudni kell, srácok, hogy almás az egész. Itt a melósok fizetése kevés. tehát az ember nagy dolga rég, hogy a gyár helyett a párba lép. Különben, srácok, játszik ám a glamó, ha az ember nem pártörökbe való, akkor a bolynak nem jár egyet birom, legfőjebb két heti szeminárium. Hát, srácok, lássátok, ezért nevel a pártok, hogy nagyon, de nagyon szeressétek a pártot, mert akkor tavaszkor nem játszik a flammó, de leesik a tuc. A pártos élet nagyon jó, mert ha nincs guba, sikítunk eleget, hiszen mi értünk, van itt minden keret. Tiszta kezünkre nem esik holt, pláne úgy, ha funkcióban volt. S nektek, srácok, már jó a származástok, mivel tisztár a jó öreg a pártok. Nektek nem kell tehát félni a hazát, én majd megvédem a sarki igazát. A félzet, a majrét, így elvetjük mi bátran, s a tuccot, a szajrét, legomboljuk vidáman, megdobjuk a maszkot, mit fölszaszerolunk, és mégse szorulunk, mert miniszter a haverunk. Ám nagyon, de nagyon vigyázzatok, mi srácok, a sarzsit s a marcit óvjátok, mint a pátok, mert egyső, ha bejő, minden gajdesz kavul, és ellenségeink majd megtanítnak magyarul.
Toldi Marcel énekelte a Pártos nyelvlecke című Vér Károly sanszont.
És most folytatjuk ifjúsági műsorunkat.
Nézd meg!
Ne nézd meg!
Cseke László heti film tanácsadója következik. A hirdetések azt mondják, hogy Hannibal tanár úr címmel ismét új művészi magyar film került a mozilátogató közönség elé.
Nézd meg!
Igen, nézd meg a Móra Ferenc novellájából, illetve hasonló című novellájának alapötletéből készített új magyar alkotást, amely Fábri Zoltán, Gyenes István és Szász Péter eléggé jó akaratú átdolgozása. Sajnos meg kell állapítanunk, hogy nem egészen jó akaratú. Az átdolgozók ugyanis nem tudtak véglegesen szakítani azzal a sokszor ostorozott kommunista csökevénnyel, hogy a jelen egy-két szatirikus és malíciózus élő meglátását ne vetítsék vissza a Móra Ferenci múltba. Így történhetett meg, hogy Hannibal latin tanár úr, illetve Nyúl Béla, üldözött latin tanár úr viselt dolgaiba egy kissé napjainkban divatos látásmód is belekeveredett. Móra Ferenc még bájos és kedves szatírát írt. A forgatókönyv átdolgozói viszont éles bírálatot gyakoroltak a múlt iskola rendszeréről. Ezt egészen diszkréten tették, inkább csak a jelenetek túlélezésével operáltak, és éppen ezért elnézőek lehetünk, nem kell nagyon megrónunk őket. Ez az oka, hogy itt életünk...
Nézd meg!
És az említetteken kívül az elnézés oka még az is, hogy a Móra Ferenci mondani való átdolgozói valóban átdolgozóknak nevezik magukat, azaz külön mondani valójukat nem kívánták azonosítani Móra Ferenc szellemével. És ez már önmagában is haladás, becsületes szándékra mutat. Tehát a Hannibal tanár úr című filmet...
Nézd meg!
Budapesten a Felszabadulás, a Művész, az Uránia, a Dózsa, az Újpesti Alkotmány, a Kispesti Hunyadi és az Építők Rózsa Ferenc Kultúrháza vetíti 3:46-kor és este 8-kor. Vidéken a Miskolci, a Szombathelyi, a Debreceni, a Szekszárdi, a Pécsi és az Egri filmszínházak mutatták be a Hannibal tanár úr című filmet.
Nézd meg!
A hét másik bemutatója egy színes szovjet film, amelynek címe Kátya nem hátrál. Ezt elhisszük. Véleményünk szerint csak a magyar mozilátogató közönség fog hátrálni. Szóval...
Ne nézd meg!
Egyébként a Kátya nem hátrál című film minden ellenkező híresztelés ellenére ezúttal nem valami partizán csetepatéről szól, hanem egy fiatal szovjet karmesternőről. A hölgy a hangverseny dobogót akarja elfoglalni, igen, tiszteletre méltó okokból, mert tehetséges, és persze így kerül összeütközésbe a társadalom maradi nézeteket valló többségével. A téma nem is rossz. Rossz csak az, hogy a harc Kátya és a társadalom között végtelenül vontatottan halad a kibontakozás felé, és hogy a film hangtechnikája és zenéje nem nyújt kárpótlást a történet unalmáért. Ezért ítéletünk...
Ne nézd meg!
Bár tudjuk, vannak, akik fűtött helyiség hiány a moziban szeretik kipihenni a szocializmus napi fáradalmait, ezeknek a film kellő alkalmat nyújt a pihenésre. Ilyen formán azt is mondhatnánk, hogy...
Nézd meg, ne nézd meg!
Egyébként a Kátya nem hátrál című színes szovjet filmet Budapesten a Korvin, vidéken a Debrecen és a Kapuvári mozi vetítik.
Nézd meg, ne nézd meg!
A Vörös csillag és a Szikra mozi délelőttönként az Emberek fehérben című francia orvosfilmet tartja műsorán.
Nézd meg!
Nem azért, mintha ez a francia film a francia filmgyártás kitűnő alkotásai közé tartozna, hanem egyszerűen csak azért, mert egy sajnos otthon már-már idegen, nagyon ember és őszinte világ mindennapi hőseinek természetes magatartásáról ad képet a magyar nézőknek. Különben az Emberek fehérben című film az orvosi hivatástudat és a tiszta szerelem igen régi, igen egyszerű, mégis mindig megkapó témáját viszi vászonra.
Nézd meg!
7 orvos főszereplője a francia filmgyártás 2 jól ismert neve, Jean Moreau és Raymond Pellegrin.
Nézd meg!
Az Ugocsa moziban futó Ernst Thälmann című magyarul beszélő színes német filmről múlt heti adásunkban már részletesen elmondtuk véleményünket. Így itt most csak annyi álljon mementóként.
Ne nézd meg!
Ezzel szemben...
Nézd meg, ne nézd meg!
Igen, nézd meg, ne nézd meg a Karinthy Frigyes művéből készült Tanárul kérem című új magyar filmet, amely ezen a héten a Budafoki Attilában, a Csepeli Táncsicsban, a Dunában, az Újpesti Fényben, a Rákospalotai József Attilában, valamint a Puskinban délelőtt van műsoron. A film nem jó, sőt, majdnem azt mondhatnánk, hogy rossz és unalmas. Karinthy Frigyesnek pesti szellemességekre és szójátékokra épített humorát igazán a legjobb akarattal sem lehet a vetítővásznon visszaadni. A filmben van egy-két sikerült jelenet, például az, amelyben Frölich tanár úr hosszú perceken tűnő másodpercekig keresi noteszében a következő felelő nevét. Egészében azonban Mencserov Frigyes rendezése tempótlan és sokkal szegényesebb, mint Karinthy, aki olvasva mégiscsak érdekesebb. A filmnek csak egy erénye van. Az, hogy nem politizál, nem óhatja a tegnap Karinthyát a mai iskola körüli harcokba belekeverni. És ez már valami. Ítéletünk ezért így hangzik.
Nézd meg, ne nézd meg.
És ezzel búcsúzunk, kis fiúk, lányok. Viszont hallásra a jövő héten. Cseke László heti filmtanácsadója hangzott el.
Befejezésül a Borcs és Paprika műsorában Hangya Jani következik.
Hangya Jani az a barátunk, aki pesti srác lévén nem tesz lakatot a nyelvére. Ami a szívén, az a száján is. A kommunistákról minden héten alaposan leszedi a keresztvizet, és ahol csak teheti, borsot tör az elvtársa korra alá. Figyelem, most maga Hangya Jani üdvözli barátait, és elmondja véleményét ellenségeinkről. Először belép Hangya Jani zenéje. Azután maga Hangya Jani.
Az Isten, srácok! Hát hogy vagytok, fiúk, lányok? Mi újság van arra ti felétek? Hát újság van, az igaz, a teremburáját neki annyi van, hogy lapáttal lehetne szúrni össze-vissza. Hát itt van például ugye most ez a Petőfi ügy. Na nem arra gondolok, hogy a Petőfit rehabilitálták, ám bár hiszen őt is rehabilitálhatták volna, mert ő se követett el semmit, és nem írt egy sort se a Tito ellen. Hanem a Petőfi ügyen azt értem, hogy a kutyák dala, meg a farkasok dala, tudjátok? Ő írt ezt a két verset, amit március 15-én mindig együtt szoktunk szavalni. Na és hát, ha a Petőzi Sándor ma élne, és ha már rehabilitálták volna, és ha már a börtönből is kijöhetett volna, na hát, akkor most újra megírhatná a kutyák dalát, meg a farkasok dalát. A főszereplő lenne a Farkas Mihály meg az Ávó, mert tudjátok, tisztára úgy fest a dolog, hogy a kopók most elkapták a farkasokat, a Farkas Mihályt meg a fiát, most a rendőr kutyák a farkasokat marcangolják, és az Ávó pincében az internacionáli helyett egymás képére üvöltik a kutyák dalát meg a farkasok dalát. Szép kis móka lehet, srácok, tisztára olyan az egész, mint amikor a hóhért akasztják. Na de hát azért vettem elő most a hurokra került farkasok ügyét, mert nekünk, ifiknek, tudjátok, hát nekünk ez házi ügyünk, hiszen emlékeztek még, mindig az a kövér Farkas Mihály dumált a fiataloknak, ő volt az ifjúsági felelős, ő prédikálta nekünk az erkölcsöket, és őt rakták meg a komcsik ifjúsági eszménykétnek a fene augusztusukat. A Farkas Mihály rézárűja fel van virágozva, ezt kellett énekelni a fene a pofájukat, ezt a pacákot istenítették nekünk, most meg lám az esélyébe taposnak, most hegyezik ki a körmét az IVH-n, IVH nem szeretnék a bőribe lenni, most megkapja azt, amit ő csinált másokkal, mert elfelejtette, amit a hittamba tanítottak, hogy amit nem akarsz, hogy neked cselekedjenek, az te se cseleked másnak. Hát aztán most pont azt kapja az öreg farkas meg a fia, amit ők adogattak másoknak, és Isten ne vegye bűnömül srácok, én egy cseppet se sajnálom őket, pedig nem vagyok vérszomjas ember, akarom mondani vérszomjas gyerek, de azért ezeknek gönnolom. Na aztán hát kérdezzük csak meg mostan a többi zsarút, a gyernyákokat, a hekusokat, a jagellókat, a kívereket, az összes ávós privéket, hogy hát hogy is érzik magukat a bőrükben. Hát érdemes volt kegyetlenkedni, érdemes volt akkoriban úgy ugrálni a szemétdobon, mintha az ő uraskodásuknak sose lenne vége, mi? Most aztán ők értik a csengő frászt, most őket fogdossák össze az egykori kollégáik, aztán hiába jajgatnak, hogy ők csak parancsot hajtottak végre. Pedig kérem, kérem, én most az egyszer elismerem, hogy ezeknek a pasasoknak igazuk van. Igazuk bizony, mert az úgy van, hogy a Farkas Mihály fia azt csinálta, amit az apja parancsolt. Az apja azt csinálta, amit a Rákosi parancsolt, a Rákosi azt csinálta, amit Moszkva parancsolt, és így tovább fölfelé és lefelé. És a kisebb ávós pribékek is csak hűségesen szolgálták a kommunista rendszert. Aztán most ugyanez a rendszer teszi meg nekünk a szívességet, hogy ő maga elintézi azokat, akik olyan hülyék voltak, hogy engedelmeskedtek az ő parancsainak. Látjátok, srácok, ezt mondjátok meg otthon minden zsarunak, akivel tudtok bizalmasan beszélni, hogy ne hagyjanak magukkal kitolni, és ne kövessék vakon a felső parancsokat, ha azok a nép ellen irányulnak, mert ez egy olyan piszok rendszer, hogy ebben még zsiványbecsület sincsen. A Rákosi Mátyás is ugye az első osztályú vonaton hagyta el az országot, és 40 vagon vitte utána a szajrét, és most valami orosz nyaralóhelyen sütteti a hasát a nappal. Azok a marha palik pedig, akik a Mátyás minden szemrebbenésére hajlandó voltak a népet molesztálni, azok itt maradtak, és most találgathatják, hogy holnap kapják el a göncüket, vagy holnap után. Azért mondom én, hogyha én hekus lennék a komcsi rendszerbe, hát én, ahol csak lehet, nem teljesíteném a parancsot, hanem inkább a néptel haverkodnék. Aztán ahol csak tudnám, behújnám az egyik szememet, hogy az a szegény, szerencsétlen munkás hadd vigye a maga kis szajréját, ha a családjának akar ennivalót szerezni, mert a nép hálás, és megjegyzi, ha valaki a bajába segített neki. De a komcsi rendszer, ezt most már a vak is láthatja, hálátlan kutya, még azokat is megharapja, akik minden parancsát teljesítették. Hát ezt tanulja meg minden ávós a Farkas Mihály meg a fiacskája ügyéből. Ami pedig minket illet, a magyar srácokat, hát srácok, igaz, hogy nem szép öröm a kár öröm, de én azért nem tagadom, nekem vigyereg a szívem egy kicsit, amikor látom, hogy a komcsik most már egymást noszogatják. Rájuk jár a rúd most alaposan, lám, lám, az Isten nem ver bottal, most egymásról vereti agyon őket, hát hiszen van esze az Istennek, van esze, erre még én is azt mondom, srácok, hogy harasú, harasú, azám, klassz dolog ez, ez a bibáb dolog, pitec kis ügyez, most rajtuk van a sor, a kommunista kutyák ugatják a kommunista farkasokat, és én nem sajnálom se azt, aki ver, se azt, akit vernek, mert utálom mind a kettőt, mert az egyik kutya, a másik ebb. Na, hát szevasztok, srácok, viszlát!
Hangya Jani heti krónikáját közvetítettük.
És ezzel, lányok és fiúk, az ifjúság hangjának mai műsora véget ért. A programot szerkesztette Vér Károly.
Közreműködött Cseke László, Vasvári Gergely, Kövesdi György és Simon Györgyi.
Beszélt
Lónyai Mária
és Takács Tibor.
És én, Hangya Jani!
Az ifjúság hangjának politikai félóráját közvetítettük. Magyar fiatalok, a viszont hallásra!